Halleluja, halleluja, halleluja. A legnagyobb szeretettel köszöntelek benneteket, mindannyiótokat, akik ma bekapcsolódtok ebbe a nagypénteki istentiszteleti közvetítésünkbe. Annyira felszabadító volt arról az élő és igaz Istenről énekelni, akinek a hatalma és az ereje az valóban akkora, mint amekkoráról most énekeltünk. Akinek a hatalma és az ereje az nem korlátozódott a 2000 évvel ezelőtti eseményekre, hanem a mi Istenünknek a hatalma és az ereje az elér egészen hozzánk ide a mai napig, a 21. századig is. És azok, amikről énekeltünk, olyan igazságok, amelyek a világ teremtése óta, és az elmúlt 2000 évben nem változtak semmit. Ami Istenünk meg akar menteni bennünket. És ha úgy vagy itt ma közöttünk, hogy még csak ismerkedsz ezzel az Istennel, vagy talán úgy vagy itt közöttünk, hogy valamilyenféle keresztény háttered van, de az utóbbi időben nem nagyon gyakoroltad a hitedet, nem vetted fel az utóbbi időben a kapcsolatot Istennel, akkor a legmélyebb és legnagyobb szeretettel köszöntelek. És szeretném elmondani, hogy a legjobb helyen vagy, mert ez a hely a találkozások helye. Mert ezen a helyen hisszük és valljuk, hogy lehetséges a találkozás az élő Istennel, és a mi megváltónkkal, Jézus Krisztussal. És ezen a helyen hisszük és valljuk, hogy Jézus nem csak feltámadt a halálból győzedelmesen, hanem az ő halála utat nyitott számunkra a tökéletes világba. És a mai délutánon, estén szeretném, hogyha te is meggyőződnél arról, hogy az örök élet elérhető, hogy a tökéletes világ, a menny, az elérhető, és a számodra is elérhető, és Jézus Krisztus helyreállító hatalma és ereje a te számodra is elérhető. Így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délutánon, Máté evangéliuma 27. fejezetéből, a 27. verstől a 44. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözlégy, zsidó királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt. Hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Imádkozzunk. Úr Jézus, elszorul a szívünk, amikor ezekről a történésekről olvasunk, és mégis szeretnénk mindazt, ami akkor történt, ezen a 2000 évvel ezelőtti estén, ami akkor történt, Urunk, szeretnénk, hogy közel jöjjön a szívünkhöz, mert szeretnénk megérteni azt a szeretetet, amivel önmagadat áldoztad értünk. Amen. Általában nehezen viseljük a kritikát. Fájdalmasan érint bennünket, hogyha becsmérlik a személyiségünket, az identitásunkat, azt, akik vagyunk. Fájdalmasan érint bennünket, hogyha kritizálják az eredményeinket, a munkavégzésünket, vagy hogyha becsmérlik a képességeinket, az, hogy mire vagyunk képesek, és meddig ér az erőnk. Jézust a halála előtt minden oldalról és mindenféle szempontból kritizálták, becsmérelték, gúnyolták és gyalázták. Ő ennek ellenére mégsem omlott össze, a személyisége nem omlott össze, és nem kiáltott bosszúért. Miért? Hát hogy van az, hogy valakit minden oldalról gyaláznak, és mégsem kiált bosszúért, és mégsem omlik össze? Ezt szeretném nektek kifejteni a mai estén, hogy honnan volt ereje Jézusnak, és miért nem kiáltott bosszúért, amikor gyalázták, és miért nem omlott össze. Szeretnék egy jól ismert képet mutatni nektek. Ezt a képet látjátok hamarosan. Mindannyiunk számára ismerős ez a kép, a Mona Lisa. Egy méltán híres és elismert festmény, egy valóságos, remek mű. Egy olyan remek mű, amelynek a nagyságához nem fér kétség. Bár egy iciri-piciri műalkotásról van szó, mégis óriási biztonsági körülmények övezik, és az emberiség által az egyik leghíresebb és legismertebb műremekről van szó. Nézzünk most egy másik képet, és hasonlítsuk össze ezzel a méltán híres műremekkel. Mit látunk itt? Azt látjuk, hogy hozzászoktunk ahhoz, hogy a Mona Lisát gúnyolják. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a Mona Lisával, bár méltán híres és nagyon elismert műalkotásról van szó, de a Mona Lisával gyakorlatilag bármit meg lehet tenni. A Mona Lisát bárhogyan lehet gúnyolni. Lehet neki nagy tokát alkotni, szemüveget rakni rá, telefont adni a kezébe, fülhallgatót a fülébe, ördögszarvakat lehet rárajzolni, vagy bajszot, mert hozzászoktunk ahhoz, hogy a Mona Lisával bármit meg lehet csinálni. Persze egyrésztről teljesen rendben van ez így, hiszen éppen a nagyságát is kifejezi ez, hogy felszabadítja az alkotóknak a kreativitását. De közelítsük meg ezt egy kicsit máshonnan. Magunkat általában nem szoktuk gyalázni. A legritkább esetben gyalázzuk magunkat. Úgy gondolunk magunkra, mint egy olyan műalkotásra, amely egyedi, megismételhetetlen és rendkívül becses. Vagy hogyha nem is így gondolsz magadra, tudnod kell, hogy Isten így gondol rád. És amennyire hozzászoktunk ahhoz, hogy a Mona Lisát gyalázni lehet bárhogyan, hogyha beleképzeled magad ebbe a helyzetbe, akkor az már egyáltalán nem természetes, hogy veled bármit meg lehet tenni, igaz? Hát erről szeretnék ma este beszélni. Hogy amikor a te életed műalkotását kezdik el a legkreatívabb módokon átrajzolni, és a te képedre oda kerül, hogy szégyenletes férj, hogy házi sárkány feleség. Amikor oda kerül, hogy megbízhatatlan munkaerő. Amikor oda kerül a te képedre, hogy kibírhatatlan apa vagy anya. Elviselhetetlen férj vagy feleség. Akkor már egyáltalán nem derülsz olyan jót, mint ahogyan ezt meg szoktuk tenni a Mona Lisa különböző karikatúráival kapcsolatban, igaz? Mert amikor a személyiségünket, azt, hogy kik vagyunk mi, a szavahihetőségünket, a hitelességünket, hogy mennyit ér az, amit mondunk, vagy éppen az eredményeinket és a képességeinket, hogy mikre vagyunk képesek, hogyha ezt kezdik el becsmérelni és gyalázni, akkor a legtöbbünkben két típusú érzés fogalmazódik meg. Az egyik a bosszú, hogy én ezt nem hagyom annyiban, hogy velem ezt nem lehet megcsinálni. A másik pedig a kevésbé harcos természetű és személyiségű emberek egy idő után, amikor több oldalról is becsmérlik őket, akkor egyszerűen a személyiségük elkezd összeomlani. Bármelyik fajta emberhez tartozol is, bármelyik csoporthoz tartozol is, a kritikát, a becsmérlést, a gúnyolódást és a gyalázást nehezen viseljük. A következőkben azt fogjuk megnézni, hogy Jézusnak az élete legnehezebb perceiben és óráiban megkérdőjelezték az identitását, megkérdőjelezték a hitelességét, és megkérdőjelezték a kompetenciáját, vagyis az erejét. És ő mégsem omlott össze. Ebben az utolsó néhány órában, az élete utolsó néhány órájában. Próbálj meg egy kicsit belehelyezkedni, próbáljunk meg egy kicsit belehelyezkedni, hogy milyen érzelmi állapotban lehetett Jézus. Képzeld el azt, hogy a legjobb barátaid nem értik azt, amiről beszélsz, pedig 3 éve másról sincs szó. És mégsem képesek megérteni, hogy a te életednek a legnehezebb, legkritikusabb és legfájdalmasabb pillanatai következnek, mert a halálod következik, és a legjobb barátaid nem értik ezt. Képzeld el, hogy a baráti társaságodból egyszer csak megérted, hogy van valaki, akivel az elmúlt 3 éved minden éjjelét és nappalát együtt töltötted, és elárul téged, cserben hagy téged, totálisan szembefordul veled. Próbálj meg belehelyezkedni abba az érzelmi nyomásba, hogy amikor katonák jönnek és elfognak, senki nem marad melletted a legjobb barátaid közül. azok is hátat fordítanak neked, akik fennhangon hirdették, hogy ők bizony melletted lesznek, ha kell, az életed utolsó perceig is. Egy ilyen szituációban, és mindeközben pedig súlyos fájdalmakat kell átélni, mert amikor valakit a zsidó helyőrség kínvallatásra vitt, akkor azzal nem bántak kesztyűs kézzel, és amikor valakit átadtak a római helytartóságnak bűnözőként, azzal sem bántak finom és puha eszközökkel. Egy ilyen helyzetben vajon nem zakatolt Jézus agya? Vajon nem vert hevesebben a szíve, amikor arra gondolt, hogy a munkám, amiért eljöttem egészen a mennyből a földig, mi lesz vele, hogyha ezek az emberek nem értették meg a lényeget? Hogy ki vagyok én, hogyha azok, akiket a legjobban szeretek, és a legjobb barátaim sem értenek engem, és ők is itt hagynak a legnagyobb veszedelemben. Ki vagyok akkor én, és mennyit ér az én életem? Ki vagyok én, mennyit ér az életem, és mi a munkám eredménye és gyümölcse? Te nem szoktál hasonló kérdésekkel vívódni? Ére-e valamit? Ére valamit a munkám? Érdemes ezen az úton tovább mennem, mikor úgy tűnik, hogy faképnél hagynak az emberek? Tudnod kell, hogy Jézus tudja, amikor ilyen gondolatokkal viaskodsz. Tudja, milyen érzés. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy Jézus Istenként teljesen érzelemmentesen élte meg ezeket az eseményeket. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy hát persze, keresztre feszítették, hát de neki nem nagy ügy. Hát ő az Isten. Hát ő azért jött, hogy keresztre feszítsék. Igen. Tudta, hogy ez a küldetése. De a Biblia azt írja, hogy miattunk ott a mennyben hagyta az ő istenségét és dicsőségét. És amikor itt a földön élt, akkor teljes magatartásában emberként élt. Emberként, mint te vagy én. Minden ereje, minden képessége a Szentlélek által Istentől adatott. Nem volt érzelmileg hideg, rideg, hanem érzelmileg nagyon súlyosan, mint te és én, mert emberként élt, átélte mindezeket. És végig kellett ezeket gondolnia, és meg kellett harcolnia a maga harcait is, és bár hitben látta előre, hogy 3 nap múlva dicsőségesen feltámad. De amikor átélte ezeket az eseményeket, akkor ugyanannyira fájdalmas, félelmetes és csüggesztő volt a számára, mint ahogy te is megéled ezeket a szituációkat. Hát nézzük akkor. Megkérdőjelezték Jézus identitását, de Jézus azért vállalta, hogy az identitásában gyalázzák, hogy neked sziklaszilárd identitást adhasson. Tudod, miért vállalta Jézus a szenvedést? Hogy miért hagyta, hogy az ő személyiségében gyalázzák őt? Azért, hogy 3 nappal később, a feltámadásakor neked sziklaszilárd identitást adhasson önmagában. Hát nézzétek, mit olvastunk. A 27. 30. versekben. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözlégy, zsidók királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Leköpték, és a fejét verték, és közben gúnyolták. És azzal gúnyolták, ami az ő személyiségének a lényege. Igaz volt az, hogy Jézus a zsidók királya? Igen! Ő a zsidók megígért messiása, és rajta keresztül az egész világ üdvözítője. Ő a világ megígért megváltója, a nagy szabadító, a zsidók királya. És pontosan ebben a minőségében gyalázták és gúnyolták. Hát ezt nevezzük úgy, hogy kést forgatnak a szívedben. Amikor tudod, hogy ki vagy, de minden idegszáladdal ragaszkodnod kell ahhoz, hogy én akkor is ez vagyok. Velem, ha bármit tesztek is, akkor is én vagyok. De Jézust pont abban gyalázták, amely az ő személyiségének a középpontja. Volt olyan, hogy azt éltem át az életemben, nagyon súlyos kritikaként, hogy valaki nekem szegezte, hogy Tamás, én úgy látom, hogy te törvénykező módon hirdeted az igét, nem jól hirdeted az igét, hogy Tamás, te nem foglalkozol eleget a rád bízottakkal, és nincsenek igazán jó vezetői képességeid. Hát amikor ezt a hármat mondták, az az én személyiségemnek az elevenébe vágott. Mert ezt egy mondatban úgy lehetne összefoglalni, hogy Tamás, te nem vagy jó lelkipásztor. Sőt, nem, hogy nem vagy jó, hanem egyenlősen rosszul csinálod, hogy te nem vagy lelkipásztornak való. És ezt fel kellett dolgoznom, és ez súlyos, nagyon komoly fájdalom volt a szívemben sokáig. De most képzeljétek el azt, amikor Jézust, az Istent, akinek a személyisége, az identitása, a lényege, az élet értelme. Belőle fakad minden. Ő az élet. Ő a megváltó. És amikor azzal gyalázzák, hogy te rosszul gondolsz önmagadra, nem az vagy, akinek gondolod magadat. Képzeld el, hogy az Istent, akiből minden élet fakad, akinek az a neve, hogy én vagyok, abban gyalázzák, becsmérlik és gúnyolják, hogy ki vagy te. Miért vállalta ezt? Miért nem vágott vissza? Miért nem akart bosszút állni, és miért nem omlott össze a személyisége? Most figyelj, súlyos mondatok következnek. Tudod, miért nem vágott vissza? Érted? Megértem, mert ha ő ott visszavág, és ahogy ő mondta korábban a tanítványainak, hogy fiúk, hát nem tudnék 12 sereg angyalt hívni, hogy mentsenek ki ebből az órából, hogy mentsenek meg ettől az órától, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Tudod, mit jelent ez ma 21. századi nyelven? Hogy azért nem vágott vissza, amikor az identitásában gyalázták, hogy te általa örök életet nyerj, és benne sziklaszilárd identitást nyerhess. Hogy amikor magadra gondolsz, akkor azt mondhast, hogy én az Isten gyermeke vagyok, akit annyira szeretett, hogy önmagát föláldozta, értem. És hogyha önmagát, vagy a fiát feláldozta, értem, akkor nem vagyok értéktelen, akkor nem vagyok semmire való, akkor nem vagyok semmire kellő, akkor nem igazak azok a hangok, amik megjelennek a fejemben, hogy én nem érek semmit, hanem akkor az az igazság, hogy én egy értékes ember vagyok Jézusban. Hát ezért vállalta, hogy az identitásában gyalázzák. Nézzük tovább. Jézusnak abban a néhány órában megkérdőjelezték a hitelességét. De Jézus azért vállalta, hogy a szava hihetőségében gyalázzák, hogy neked ma kikezdhetetlen üzenet legyen a szádban és a szívedben. Hát nézzük akkor ezt is részletesebben. A 39. 40. versben ezt olvastuk. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Jézusnak ezek az emberek, a járókelők, akiknek valószínűleg nem volt jobb dolguk, és elmentek megnézni egy jó kis szaftos kivégzést, a katasztrófa turisták, elmentek megnézni egy kivégzést, és valahonnan hallották, hogy ez az ember azt mondta, hogy ő a messiás. És romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt felépítem. És valami úgy megütötte a fülüket, hogy három nap, meg felépítem. És ezek az emberek Jézusnak a hitelességét kezdték el gyalázni. A szava hihetőségét. Értitek? Az Isten szavát kezdik el gyalázni. Annak az Istennek a szavát, akinek egyetlen szava világokat teremt. Akinek egyetlen szava elég ahhoz, hogy a beteg ember meggyógyuljon. Hogy a halott életre keljen. Akinek egy szava elég, hogy a te lelked rendbe jöjjön. És hogyha ismered Jézust, akkor tudod, hogy milyen az, amikor zokogsz, és nem látod a kiutat, és tudod, hogy milyen az, amikor úgy érzed, hogy vége van. És térdre borulsz, és könyörögsz, és zokogsz, és azt mondod, hogy nem bírom tovább, és te pontosan tudod, hogy milyen az, amikor Jézus egyetlen szavával egy pillanat alatt helyreállít. Mert a messiás egyetlen szava életet teremt, és helyreállít. És ezt a messiást a szava hihetőségében gyalázzák. Na, nagy fiú voltál, mi? Könnyű azt mondani, hogy lerombolod a templomot három nap alatt, aztán meg felépíted. Na, mondani könnyű, mi? Csináld meg! Szállj le a keresztről! Tudod, hogy ekkor Jézus miért nem azt mondja, hogy na gyere ide, és jól szájba váglak? Tudod, miért nem ezt mondja? Tudod, miért nem száll le a keresztről, hogy vérfürdőt rendezzen, amit egyébként megtehetne? Mert ő az Isten. És megtehetné, hogy vérfürdőt rendezett volna az összes emberrel, aki ott körülvette. Mert az az egy szava, ami világokat teremt és életet ad, ugyanaz az egy szó az életet képes lett volna kioltani. De tudod, hogy miért nem tette ezt? Hogy miért nem szállt le a keresztről, pedig minden szava színigaz. Érted és értem. Azért nem szállt le a keresztről, hogy bosszút álljon azokon, akik a hitelességét vonják kérdőre, mert máskülönben az örök élet ajtaja bezárult volna előtted és előttem. De ő ott a legnagyobb fájdalma közepette is azt mondta, hogy értünk megéri. Hogy megéri vállalni azt, hogy az identitásában gyalázzák. Hogy megéri vállalni azt, hogy a szava hihetőségében, a hitelességében gyalázzák. Érted és értem, megéri. Elér ez a szívedig. Elér ez az agyadig, az értelmedig. Hogy milyen fontos vagy. Hogy milyen értékes vagy. És ha még nem találkoztál Jézussal, akkor itt az idő. Ragadd meg ezt a lehetőséget. Éld át, és értsd meg, hogy fontosabb vagy, mint gondolnád. Hogy az élő Istennek fontos az, hogy te ne maradj meg a bűneiddel, és ne vesz el ezzel a jelenlegi gonosz világgal együtt, amikor Isten bezárja ennek a világnak a kapuit. Amikor elpusztítja a gonoszságot a gonosz emberekkel együtt. De te fontosabb vagy neki ennél. Ragadd meg a lehetőséget. Vedd fel Jézussal a kapcsolatot. Mondd el neki, hogy sajnálom, Uram, hogy én is olyan vagyok, aki az életemmel, meg azzal, hogy nem is ismerlek, meg azzal, hogy nem törődtem veled, ugyanígy gyaláztalak. De itt vagyok, Uram, hadd legyek a tiéd, hadd legyek a te követőd. Bocsáss be engem is a tökéletes világba. És végül, azokban az órákban a gúnyolódók és csúfolódók megkérdőjelezték Jézus kompetenciáját. Azért használom ezt a divatos szót, mert ezzel talán jobban értjük, hogy miről van szó. Hogy olyan felkapott gondolat ez ma, hogy azért tanulunk, azért dolgozunk, azért megyünk el tanfolyamokra és kurzusokra, hogy kompetensebbek legyünk. Igaz? Hogy jobban értsünk ahhoz, ami a feladatunk. Na hát Jézust ezekben az utolsó órákban, a kompetenciájában, a hozzáértésében és az erejében is gúnyolták és gyalázták. Az erejében. Hát nézzétek, miről olvastunk. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát meg nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Erő, hatalom, kompetencia, hozzáértés. Ja, Jézus, eddig azt gondoltad, hogy tényleg olyan erős vagy. Hogy is volt az a vakoknak a meggyógyításával? Tényleg igaz volt? Vagy csak szemfényvesztés? Hogy is volt a kenyérszaporítással? Tényleg igaz volt? Vagy csak szemfényvesztés? Na, ha most leszállsz a keresztről, és ezzel az erőddel magadat is megmented, akkor bizonyítod, hogy tényleg erős vagy. Hogy tényleg kompetens vagy. Hogy tényleg te vagy a messiás, és így van erőd és képességed, hogy megmentsd a világot. De ha nem teszed ezt meg, egyenlő nem te vagy a messiás. Egyenlő nincsen hozzá erőd. Hogy Jézus, sajnáljuk, de ezek szerint becsaptad önmagadat is, becsaptad a követőidet is, és valójában nincs olyan erőd, mint amiről azt gondoltad, hogy van. Jézus azonban azért vállalta, hogy a képességeit gyalázzák, hogy téged természet feletti képességekkel ajándékozhasson meg. Azért vállalta, hogy a képességeit gyalázzák, hogy neked természet feletti képességeket adhasson. amikor Jézus ott szenvedett a kereszten. És picit próbáljuk meg ezt is elképzelni. Kifeszítve a csuklóin hatalmas szegek mennek át, a lábfején, ami már akkor is fáj, hogyha csak éppen hozzáér valami, vagy kicsit erősebben megütöd, hatalmas szegeket ütnek keresztül. Előzőleg megkorbácsolták őt, és már sokszor az is felért egy halálos ítélettel. És így sebek között, és a keresztre feszítés eljárásának megfelelően, a fulladással küszködve, gyalázzák az identitását, gyalázzák a hitelességét, és gyalázzák az erejét. És miközben a levegőért küzd, az, aki lélegzetet ad mindnyájunknak. Miközben az az Isten, aki megteremtette a levegőt, és ma is lélegzetvételt ad mindannyiunknak. És akik a Covidnak ezt a tünetét átéltétek, pontosan tudjátok, hogy milyen kincs egyetlen levegővétel is. És ez az Isten ott szenved a kereszten, és azt mondja, hogy nem szállok le. És a bosszúnak a szavai helyett nem a bosszúállás szavai hagyják el az ajkát, hanem az imádság azokért, akik gyalázzák. Hogy miért nem vonta kérdőre őket? Hogy miért nem pusztította el őket, amikor az erejét gyalázták? Azért, hogy mindazokat, akik hisznek benne, és elfogadják, hogy ő a Messiás, szó szerint a Szentlélek által, a gyülekezetbe beépítve természet feletti képességekkel ajándékozhassa meg. És amikor arról beszélünk, hogy a Szentlélek ajándékokat ad az övéinek Krisztus testében, a gyülekezetben, ez csak azért lehetséges, mert Jézus nem szállt le a keresztről. Amikor arról beszélünk, hogy Krisztus követői, ha jól értik Jézus áldozatát, akkor természet feletti módon képesek a megbocsátásra. Természet feletti módon képesek a bocsánat kérésre. Természet feletti módon képesek lehengerlő szeretetet adni azoknak, akik nem méltók a szeretetre. Azért nem szállt le a keresztről, hogy neked benne sziklaszilárd identitásod legyen, hogy Isten gyermeke vagy, akire az örök élet vár a mennyben. Azért nem szállt le a keresztről, és vállalta a gyalázást abban, hogy hitelesek-e a szavai, hogy neked olyan üzenet legyen a szádban, amiről azt mondja Jézus, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim nem múlnak el. Hogy kikezdhetetlen üzenet legyen a szánkban, hogy amikor az evangéliumot hirdetjük, akkor vagyunk a legerősebbek, mert az evangélium túl fogja élni ezt a földet. Azért nem szállt le a keresztről, és azért vállalta, hogy gyalázzák az erejét, hogy téged természet feletti erővel és képességekkel ajándékozhasson meg. És végül, miért nem szállt le a keresztről, és miért hagyta, hogy gyalázzák? Mert az örök életünk kulcsa az éppen az ő halálában van. Mert tudta, hogy ha ő egy pillanatra is meginog, a Gecsemáné kerttől kezdve, egészen a kereszten való utolsó leheleteig, ha egy pillanatra is meginog, és felkiált, hogy jöjjenek az angyalok, atyám, hogy ments meg Mert nem érdekel az ember, lemondok róluk, pusztítsd el őket. Akkor jött volna ránk a jogos büntetés. A jogos büntetés! Drága testvéreim, ti, akik hisztek, és kedves vendégeink, ti, akik még keresitek az Urat, és talán éppen most fogalmazódik meg benned, hogy nekem erre az Istenre szükségem van. Ha helyesen akarjuk látni magunkat, akkor tudnunk kell, hogy ha Jézus felkiált, és azt mondja, hogy elég volt, atyám, lemondok az emberről, akkor bennünket jogosan ért volna el a pusztulás. Mert Isten nélkül nincs bennünk semmi jó. Mert Isten nélkül pusztulásra méltók és pusztulásra ítéltek vagyunk. De mindaz, amit az eddigiekben elmondtam, arról beszél, hogy Jézus nem így döntött, és ezzel azt üzeni ma este neked, hogy ha hiszel benne, akkor tarts ki minden körülmények között, mert értékes, fontos és becses vagy, és sziklaszilárdá, szavahihetővé, megbízhatóvá és erőteljessé akar tenni. És hogyha még nem hiszel benne, de fontolgatod vagy keresed őt, tudnod kell, hogy a te erőd nem magadban van, hanem Istenben. A te megbízhatóságod és szavahihetőséged és szilárdságod és identitásod nem magadban van, hanem Jézusban. Itt az idő. Legyen ez a mai nap, amikor átadod neki az életedet. Ha itt lennél ma, mert megtehettük volna azt, hogy itt vagy ma közöttünk, akkor hívnálak, hogy gyere, szeretnék imádkozni érted és veled. Most sajnos ezt csak a képernyőkön keresztül tehetjük meg, de a képernyőkön keresztül megtesszük, mert Jézus hatalmasabb, mint ahogy mi el tudjuk képzelni, és lehet, hogy te valahol a világ valamelyik pontján nézed ezt a közvetítést, de akkor tudnod kell, hogy Istennek ez az üzenete neked szól. Ha hiszel már, azért, ha még nem hiszel, azért. Most imádkozni fogok mindazokért, akik fontolgatjátok, hogy átadjátok az életeteket az Úrnak. És kérlek, hogyha úgy érzed, hogy ez neked szól, akkor írj nekünk, vedd fel velünk a kapcsolatot. És mi szeretnénk válaszolni neked, szeretnénk felvenni veled a kapcsolatot, és segíteni téged, hogy hogyan nyerhetsz örök életet Jézus Krisztusban. Amen. Gyertek, így imádkozzunk most. Úr Jézus Krisztus, először is szeretnénk megvallani, hogy szeretünk téged. Szeretnénk megvallani, hogy nélküled az életünk olyan, mint egy robogó vonat. Legyen bár szép belülről, legyen bár full extrás és minden jóval felszerelt, exkluzív kocsikkal és nagyszerű ételekkel, ez a vonat mégis a szakadék felé tart. Úr Jézus, megvalljuk, hogy nélküled az életünk elveszik, hogy nélküled elveszettek vagyunk. De köszönjük, Urunk, hogy vállaltad a gyalázatot. Hogy vállaltad, hogy gyalázzanak mindabban, ami fontos neked. Úr Jézus, köszönjük, hogy azért vállaltad, hogy nekünk szilárd identitást, kikezdhetetlen üzenetet és természet feletti erőt adhass. Úr Jézus, le vagyunk nyűgözve, és nem tudunk mást, mint térdre borulni. Urunk, térdre borulunk most előtted. Térdre borulunk előtted, és kiáltunk hozzád, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van rád. És Uram, azért könyörgök most, hogy te szólítsd meg mindazokat, akik úgy nézik ezt a közvetítést, hogy még nem a tieid. Hálás értük a szívünk. Köszönjük, hogy bekapcsolódtak ebbe a mai Isten tiszteletbe, és köszönjük, Urunk, hogy te a szent lelkeddel elrejtetted ezt az üzenetet a szívük mélyén. Uram, imádkozunk értük, hogy hadd ismerjék fel, hogy nélküled elveszettek, de veled mindent megnyernek. Úr Jézus, kérlek, mentsd meg őket. Köszönöm, hogy ott 2000 évvel ezelőtt már értük is feláldoztad az életedet, és csak azt várod, hogy elfogadják ezt az áldozatot. Kérünk, Urunk, rejtsd el ezt az üzenetet a szívük mélyére, és add, hogy ott élet fakadjon belőle. Hallgass meg minket, kérünk, a te nagy és hatalmas nevedben. Amen.